A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, kriptovaluta, amelyet 2009. január 3-án egy ismeretlen, de fórumos nevén Satoshi Nakamoto bocsátott ki, közvetlenül a 2008-ban kirobbant gazdasági világválság kirobbanása után. Ellentétben az országok által kibocsátott fizetőeszközökkel a bitcoinnak nincs központi kibocsátója, de át lehet amerikai dollárra és néhány más devizára is váltani, illetve egyre nő azon online, de akár offline kereskedők száma, akik elfogadják ezt a fizetőeszközt. A továbbiakban pedig egy olyan szakértővel beszélgetek, aki sokat tett a bitcoin magyarországi népszerűsítésért, többek közt a nevéhez fűződik az első bitcoin váltócég és az első bitcoin automata beüzemelése Magyarországon. Debreceni Barnabással beszélgetünk a továbbiakban. Sok szeretettel köszöntelek. Szia!
Szia! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
Azt hallottam, hogy számodra a bitcoin valamilyen szinten a múlt, hiszen eladtad az ilyen érdekeltségű cégeidet, de azt a fülest kaptam, hogy te egy olyan személy vagy, aki még nagymamáknak is el tudja magyarázni, hogy mi az a bitcoin, mit kell értenünk alatta, illetve ennek az egésznek a hátterét, és én pont ezt szeretném, hogy az alapoktól kezdjük. Tehát én a felvezetőben azt már elmondtam, hogy a bitcoin az egy kriptovaluta, szóval kezdjük a kriptovaluta fogalmától.
Lehet, hogy könnyebb a bitcoinnal kezdeni, mert igazából az indított el az egész kriptovaluta forradalmat, de kezdhetjük egyébként a kriptovalutánál is.
Ahogy,
kriptovaluta...
ahogy értelmezhetőbb.
Igen. Szóval a kriptovaluta az nem más, mint digitális pénz. És igazából az eurónk, a forintunk, a dollárunk, azok is digitális pénzek, de egy nagy különbség van a kriptovaluta, illetve bitcoin és a nemzet által kibocsátott pénzek között, hogy ez egy olyan pénz, ami készpénz tulajdonságokkal rendelkezik, ez egy szabad, független pénz, ami mögött nincs semmilyen kibocsátó vagy ellenőrző szerv vagy hatóság, ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint a készpénz, tehát hogy szabadon bárki számára átutalhatja, szabadon tárolható, átvihető határokon keresztül, stb. Szóval, hogy egy olyan pénz, ami visszaadja az emberek kezébe a pénzügyi szabadságot, vagy pénzügyi szuverenitást, mert hogy ha megnézzük az elmúlt 10-20 évnek a szabályozásait, vagy a történéseit, az elég egyértelmű, hogy a készpénz szépen lassan meg fog szűnni. Szóval, hogy már most visszaszorítják, limitek vannak országok, ahol már többé-kevésbé betiltották, és egyértelmű, hogy megyünk a digitális pénzek felé. És a bitcoin, illetve a kriptovaluták, azok digitális pénzek. És igazából azt a kérdést kell feltennünk szerintem, hogy ez a digitális pénz, amit használunk a mindennapokban, ez kinek a pénze? Tehát az első forgatókönyv az egy olyan társadalom, ahol a digitális pénz teljes megfigyelés és kontroll alatt van, ahol minden egyes tranzakció az jó pár réteg jóváhagyás után mehet csak tovább, ezeket vállalatok, pénzügyi intézmények, az állam kontrollálja, számunkra teljesen idegen szervezetek, és az ő jó akaratukon és jóváhagyásukon múlik, hogy mit csinálhatunk a kemény munkával megkeresett pénzünkkel. És az országfüggő, van, ahol már egy kis betekintést kaptunk a jövőbe, van, ahol még viszonylag jó vagy magas a szabadságfok, de hogy képzeld azt el, hogy egy rossz tüntetése mész, vagy rossz politikai kampányt támogatsz, vagy nem megfelelő embernek küldesz pénzt, vagy nem megfelelő embertől kapsz pénzt, és kész, puff, vége, eltűnik a pénzed, lefagyasztják, elveszik, nem tudsz mit csinálni. És hogy ezt valaki kontrollálja. Ha belegondolunk, nagyjából a készpénznek a funkciója már odáig redukálódott, hogy borravalót adunk a taxisofőrnek és a pincérnek, de hogy ez is lassan eltűnik, és jön egy olyan világ, ahol csak digitális pénzünk van. És a jelenlegi állapot az, hogy ez a digitális pénz, ez valamilyen közvetítőn keresztül kell, hogy menjen. És meg kell bíznunk abban a közvetítőben, és az ő jó akaratukban kell bíznunk, hogy megfeleltünk-e az elvárásnak, vagy az államilag hirdetett ideológiának, vagy bárminek. Ez az egyik forgatókönyv a digitális készpénzre, hogyha eltűnik a készpénzünk, a másik forgatókönyv pedig egy olyan digitális pénz, ahol nálunk van a kontroll, ahol úgy tudok fizetni velem, hogy nincs közbenső fél, közvetlenül át tudom adni, mint a készpénzt. És ez egyébként tök érdekes, hogy hozzászoktunk ahhoz, hogy nem fizetünk már embereknek közvetlenül. Tényleg a borravalón kívül minden más vállalatokon keresztül történik. Tehát a vállalatok, a pénzügyi intézmények és az állam az sokszor ugyanaz. Tehát, hogy az állam törvényeken keresztül ugye hatást gyakorol a pénzügyi intézményekre és a vállalatokra, és amit a bitcoin és a kriptó hozott el számunkra, az az, hogy lehetőséget ad arra, hogy ez a digitális készpénz, ez megtartsa a pénz funkcióját, ahogy eddig megszoktuk a digitális világ előtt, ahol senki nem szólhat bele abba, hogy az én megkeresett pénzemmel mit csinálok, kinek adom, mennyit adok, stb. Segít megtartani a pénzügyi szabadságot és szuverenitást gyakorlatilag.
De hogyha arra gondolok, hogy mondjuk az euróból indulok ki, vagy bármely pénznemből indulok ki, tudom, hogy honnan érkezik, tudom, hogy hogyan teszek rá szert, megdolgozok azért a pénzért, vagy nem tudom, megörököltem azt a pénzt, de hogyan szerzek bitcoint?
Bitcoin, egyébként beszélhetünk kriptovalutáról, tehát a bitcoin volt a legelső kriptovaluta, és azóta sok kriptovaluta és egyéb kriptotermék létezik már, de hogy a kriptovalutára ugyanúgy szert lehet tenni, ahogy euróra, egyrészt át lehet váltani tőzsdéken vagy pénzváltónál, meg lehet venni ATM-ből, lehet közvetlenül szolgáltatást vagy terméket eladni kriptovalutáért, sőt, mi most Indonéziában élünk, és itt elég nehézkes a nemzetközi pénzmozgás, tehát hogy ha mondjuk ingatlant akarsz venni, és pénzt akarsz beutalni Indonéziába, akkor tényleg, tehát Európából Indonéziába, mire ideér a pénz, az árfolyam kockázat, meg a nem tudom, két hetes átfutás, hosszadalmas, nehéz, lassú, olyan, hogy, tehát olyan érzés, mint hogyha valaki nem is faxon küldené az üzenetet, hanem nem tudom, postagalambbal, de tényleg. És ezért például itt az ingatlanoknak a nagy része az kriptovalutával adják-veszik, és kriptovalután belül is egyébként stablecoinokkal. A stablecoin az nem más, mint egy állam által kibocsátott pénz, csak kriptohálózaton utalva. Tehát meg tudok venni egy bali telket dollárért, csak azt a dollárt azt nem a bankon keresztül utalom, és valamikor talán megérkezik, talán nem, és ki tudja, ki hol mennyit harap le belőle. Ehelyett, hogyha kriptohálózaton küldöm, akkor az a dollár meg fog érkezni pár percen belül, és összesen kerül nekem, mit tudom én, $1 a teljes utalás, tehát hogy tényleg így kell elképzelni, valaki átutal 500.000 dollárt, az $1 kerül, és 3 perc múlva ott van a másiknak a kriptopénztárcájában, és hogy ebben egyszerűen zseniális. Tehát ez egy 24/7 működő hálózat, ami szabad és globálisan hozzáférhető bárki számára, és nem igényel semmiféle engedélyt senkitől.
Nézzük még meg a kezdeteket, mert nyilván ez, amit elmondasz, még sok-sok kérdést felvet, de szeretném, hogyha visszalépnénk 2009-be, vagy hát ugye 2008-ban előtte indult már valamilyen szinten ez a folyamat. Egyrészt ki ez a Satoshi Nakamoto, akinek egyébként szobra is van Magyarországon, és hogyan indította be ezt az egész rendszert?
Én talán egy kicsit visszább mennék, tehát a 70-es évek óta nagyon érdekli a matematikusokat és a kriptográfusokat, az a kihívás, hogy létrehozzanak egy olyan digitális pénzt, ami valóban független és szabad, és megállíthatatlan. És a különböző Lego kockák már léteztek korábban, tehát hogy tényleg több évtized kellett ahhoz, hogy különböző darabjait kitalálják, és Satoshi Nakamoto, valaki nem tudni, hogy ki egyébként a mai napig, álnéven publikált 2008 talán október 31-én, úgy emlékszem, hogy ilyen Halloween környékén, publikált egy tizenvalahány oldalas publikációt, ami leír egy olyan digitális készpénzt, ami saját elmondása szerint egy digitális arany, vagy digitális készpénz, és több korábban felfedezett Lego kockát zseniálisan összekombinál, és két hónapra rá, tehát 2009. január elején el is indított egy tényleges hálózatot, forráskódot szabadon hozzáférhetővé tette, tehát bárki bárhol letölthette, futathatta, ellenőrizhette.
Tehát, hogy nem volt levédve ez a dolog.
Igen, tehát, hogy minden forráskódú és minden transzparens, tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez egy transzparens, átlátható és fair rendszer, ami mögött nincs titok. Egy titok van, senki nem tudja, hogy ki az a Satoshi Nakamoto, de igazából teljesen mindegy. Mert hogyha Satoshi visszajön, vagy felfedi magát, nem tud beleszólni abba, hogy a Bitcoin hogy működjön. Lehet, hogy van egy szűk, nem tudom, Satoshi szekta, aki bármit megtesz, hogyha a Satoshi egyszer csak felbukkanna, de hogy nincs befolyásol a hálózat fölött. És ez a gyönyörű az egészben, hogy létrehozott egy rendszert, és megosztotta a világgal, és teljesen nyíltá és ingyenesen hozzáférhetővé tette, mindenféle anyagi motiváció nélkül, majd másfél évig még fórumozgatott, meg válaszolgatott kérdésekre, és az utolsó bejegyzése az az volt, hogy fontosabb dolgaim akadtak, úgyhogy én most el fogok tűnni, és el is tűnt, és soha többet nem jelentkezett. Van sok olyan spekuláció, hogy ki lehet ő valójában, és van egy ilyen top 10-es lista. Nem tudom, én a Dave Kleinmanra szavazok, aki egy amerikai kriptográfus, aki másfél évvel később meghalt. Korábbi, nem is tudom, valami Vietnámban volt ejtőernyős, és amputálták a lábát, és fertőzésekbe belehalt. De hogy ő az egyik ember, aki az egyik ilyen top listás, aki lehet, mert hogy meg volt az a háttér tudása, és amikor tudod azt, hogy másfél éved van hátra, akkor lehet, hogy nem a szoftverprojekteddel foglalkozol, hanem a családoddal, és hogy tehát ez az én feltételezésem, de nagyon sok ilyen elmélet van, de igazából teljesen mindegy, hogy ő pontosan ki volt. Ő ezt létrehozta, megosztotta, szabadon hozzáférhetővé tette, és itt van, és használhatjuk, és ha visszajön Satoshi, teljesen lényegtelen.
Azt mondtad, hogy tulajdonképpen az történt, hogy létrehozott egy ilyen digitális fizetőeszközt, de ez mégsem egy olyan fizetőeszköz, ami mögött egy kibocsátó, egy központi bank állna. Tehát mi határozza meg az értékét?
Az értékét pontosan ugyanaz határozza meg, mint ami mondjuk a forint értékét meghatározza. Van egy szoftverkód, amiben le van írva a kibocsátói logika, de az értéket az határozza meg, hogy a piac mit mond, tehát hogy hányan akarnak venni, vagy hányan akarnak eladni, vagy mennyit, tehát hogy a szabad piac határozza meg, szabadon lebegő árfolyama van, ugyanúgy, mint a legtöbb törvényes fizetőeszköznek. Szóval, hogy ilyen szempontból nincs különbség. Ami talán különbség és fontos, hogy ez egy teljesen transzparens rendszer, tehát hogy pontosan meg lehet mondani, hogy hány bitcoin lesz forgalomban 2032 augusztus elején. Szemben mondjuk a forinttal, vagy az euróval, amelynek a forgalomban lévő mennyiségét zárt ajtók mögött szabályozza egy elit társaság. Fogalmunk sincs, hogy hány forint lesz forgalomban 10 év múlva. A bitcoinnál pontosan lehet tudni, hogy hány bitcoin lesz forgalomban, hiszen ott van a forráskodban, van egy saját monetáris politikája, amit bárki megtekinthet. Tehát amikor futod oda a programot, meg megnézed a forráskodót, akkor látod és tudod, hogy mikor mennyi bitcoin kerül kibocsátásra. Ez volt az első olyan, és talán a mai napig az egyetlen olyan fizetőeszköz, aminek lehet tudni a pontos forgalomban lévő mennyiségét, és azt, hogy 120 év múlva mennyi lesz forgalomban. Tehát ez semmilyen más fizetőeszközről nem mondható el. Ha ellenpéldát kell mondani, akkor ugye a nemzeti fizetőeszközök, tehát ne is beszéljünk a jelenről, beszéljünk a múltról, ugye miből finanszírozták a háborút, a nagy birodalmak, elkezdték felhigítani az aranyérméket, eleinte ezüsttel, aztán rézzel leginkább, meg az ezüstpénzt nem is tudom mivel, nikkellel, tehát hogy szépen lassan higították a pénznek a nemes fém tartalmát, és azzal finanszírozták a háborúikat. Gyakorlatilag ugyanezt történik a mai napon, tehát hogyha megnézzük, az egyik legdurvább példa nyilván az Egyesült Államok, ahol csak a Covid alatt kibocsátott USA dollárok száma 30%-kal nőtt, tehát a történelem folyamán összesen kibocsátott USA dollárok mennyisége 30%-kal nőtt egy év alatt, 2021-ben. E fölött nincs kontrollja a lakosságnak, és ez azt jelenti, hogyha nekem van 100 USA dollárom, és akkor nem tudom, 30%-kal több van egy évvel később, az 30%-os inflációt jelent ez a matek mögötte. És a bitcoinban az a fantasztikus szerintem, és ezért hívják digitális aranynak, és egy kicsivel jobb tulajdonságokkal rendelkezik, mint az arany, hogy pontosan kiszámítható, hogy mikor mennyi van belőle, és lehet tudni, hogy mennyi az elérhető készlet, és ezért lehet abban bízni, hogy ezt senki nem fogja hamisítani, vagy higítani, vagy többet nyomtatni. Ez az érték mögötte.
De hogyha ez ennyire jól hangzik, akkor miért nem tért át még az egész világ? 15 év az kevés ahhoz, hogy ez ennyire befusson?
Nem biztos, hogy át kell az egész világnak térni a bitcoinra.
Miért?
Nem biztos, hogy az a funkciója, hogy mindenki ezt használja.
Ha nem. Tehát, hogy a kérdésemben kicsit az is ott van, hogy egyrészt te nyilatkoztad azt, hogy azért is szálltál ki a kriptobizniszből, mert teljesült az álmod, amiért elkezdted, hogy bárki számára könnyen hozzáférhető vált a kriptó Magyarországon például. De hogy valóban bárki számára hozzáférhető, vagy azt érzem amögött, amit mondasz, hogy egyrészt hihetetlen IT-tudás kell hozzá, mondjuk a közgazdasági tudás is biztosan fontos lehet ebben, tehát hogy mégiscsak egy szűk szeletének a társadalomnak lehet ehhez hozzáférése, valódi hozzáférése.
Szerintem hozzáférése gyakorlatilag mindenkinek van. Nyilván, tehát ez egy olyan dolog, mint a részvény, vagy az arany. Vagy akár egy bankszámla valaki számára, aki egész életében készpénzen élt, és bankszámlát kell nyitnia, egy kicsit utána kell nézni, meg utána kell olvasni, meg körbe kell kérdezni. Tehát, hogy a részvény, a bitcoin, az arany, stb., vagy akár egy bankszámla, vagy egy hitel, ez egy pénzügyi termék, ami, tehát nem lehet azt megúszni, hogy valaki utána nézzen. Ami talán különbség 2010 és 2023 között, vagy 2024 között, hogy ma már rengeteg szolgáltató, tárca, automata, stb. Elérhető, és az nem lehet megúszni, hogy miatt bárki bitcoint vagy egyéb kriptovalutát vesz bármilyen célból, abból, akár nyugdíjbiztosításként, akár kaszinózásként, vagy csak amiatt, mert szeretne a távol élő családjának pénzt küldeni, és ez a legkönnyebb, legegyszerűbb módja, hogy mondjuk Dél-Afrikába, vagy Indonéziába, vagy akárhova, Vietnámba pénzt küldjön. Utána kell olvasni. Ez nem változott, de hogy ez egyre jobb, és hogy egyre több jól használható és jó felhasználói élménnyel rendelkező wallet van, ahol végigviszik az embert a különböző lépéseken, megtanítják, hogy ezt hogy kell használni, és nem kell ma már IT vagy pénzügyes tudás ahhoz, hogy valaki kriptót vegyen, vagy birtokoljon. Szerintem még nem vagyunk ott, hogy ez tömegtermék legyen.
Ezt itt most Közép-Kelet-Európára érted, hogy nem vagyunk ott, vagy pedig így globális szinten?
Van, ahol ez már tömegtermék. Tehát olyan országokban, ahol hatalmas az infláció, tehát a törököknél 80%-os infláció, nem tudom, Argentináról nem is beszél, vagy Venezuela, vagy tényleg Dél-Amerika, tehát hogy és ott se igazából elsősorban a bitcoin az, ami tömegtermék lett, hanem dollár alapú tokenek. És ez nem jelent semmi más, mint hogy dollárt küldök valamilyen kriptóhálózaton, általában egyébként nem bitcoin, hanem Ethereum, ami a jelenleg a legnagyobb hálózat, ahol ilyen típusú gazdasági aktivitás van. A bitcoin inkább egy ilyen megtakarítási, biztonsági, ilyen digitális aranyeszköz féle, egy szabadon használható engedélyt nem igénylő pénz. Aztán persze lehet vitatkozni, hogy ki szerint mi számít jó pénznek, vagy nem. Ez igazából ilyen ideológiai, vallási vita, nem biztos, hogy érdemes belemenni. Az Ethereum az meg egy engedélyt nem igénylő pénzügyi rendszer, ahol mindenféle tokent bocsátanak ki, és a token például azt jelenti, hogy az egy valamilyen jogot megtestesítő eszköz, és ez a jog, ez lehet jog egy ingatlanra, vagy jog egy dollárra, vagy egy euróra, vagy egy forintra, vagy lehet egy részvény. Tehát az Ethereum hálózat az egy ilyen második generációs hálózat, ami a bitcoin után jött létre egy pár évvel, ahol mindenféle egyéb pénzügyi tranzakciót is lehet művelni, és a stablecoinnak hívják azokat a kriptóeszközöket, amik, tehát mondjuk egy dollár stablecoin az egy olyan kriptóeszköz, ami mindig átváltható egy dollárra. Én beküldök egy dollárt valahova, azért kapok egy hagyományos pénzügyi rendszeren keresztül, és azért kapok egy kriptodollárt, és ugyanígy a másik irányba is működik. És például ezek a dollár stablecoinok, ezek Dél-Kelet-Ázsiában is, illetve Dél-Amerikában is nagyon-nagyon pörögnek. Európában egyre több B2B, tehát ilyen vállalkozások közötti tranzakcióban egyre nagyobb szerepet kapnak az euro stablecoinok, hiszen a bankokkal szemben ezek gyakorlatilag másodpercek alatt ott vannak a kedvezményezetnél, és fillerekbe kerül a tranzakció, és nincs közben sőfél, tehát hogy úgy lehet valakit kifizetni, vagy számlát kiállítani és fizetést kapni, hogy nincs közöttel semmiféle jóváhagyó cég, vállalat, hatóság, policy, stb. Tehát gyakorlatilag szabadon lehet kereskedni, és ez a legnagyobb előnye. Európában lehet, hogy sokan azt mondanák erre, hogy jó, persze, de van SEPA, meg az végül is azért egy napon belül megérkezik, oké, nagyjából megbízható, de hogy nem tudom, a hallgatók közül hányan jártak úgy, hogy rájuk zárták a bankszámlát, és semmiféle magyarázatot nem adtak. Rám 26-szor zárták rám a bankszámlát. Egyszerűen azért, mert hogyha rákeresel a nevemre, YouTube-on olyanokat mondok, hogy a bankok dinoszauruszok, és olyanok, mint a T-rexek, akik régen lehet, hogy hangosak voltak, és erős volt az állkapcsuk, de igazából a tyúkoknak a felmenő, és ma megesszük a tojásaikat reggelire. Na mindegy, úgyhogy ez így kiveri a biztosítékot a legtöbb compliance officernél. Nekem 26 számlámat zárták be, én nyilván extrém eset vagyok a kriptó miatt, de nagyon sok barátomnak, tehát akiknek semmi közük a kriptóhoz, soha nem kriptóztak, teljesen véletlenszerűen fagyasztják be a számláikat, és zárják rájuk. És ez még csak Európa. De hogyha azt nézzük, hogy 8 milliárdan vagyunk, vonjuk ki ebből nagyjából azt a 2 milliárd embert, akinek van hozzáférése kvázi modern pénzügyi rendszerhez, nem tudom, van bankszámlája, meg bankkártyája, meg hitelhez hozzáfér, meg talán a 2 milliárddal még sokat is mondom, de ott van 5 milliárd ember, aki olyan helyen élnek, ahol vagy nincs stabil politikai rendszer, vagy pénzügyi, vagy egyáltalán nincs stabil társadalom, és a pénzüket gyakorlatilag, nem tudom, malacban tartják, meg kavicsban. És ez az 5 milliárd ember az, akin segíteni tud a kriptó, mert semmi más nem kell ahhoz, hogy kriptót használj, csak internet.
És hogyha van interneted... Ez egy csak, már bocsánat, tehát hogyha ilyen körülményekről beszélünk, akkor ez ezekben az esetekben nem egy luxus?
Nem, abszolút. Tehát, hogy a mobiltelefon penetráció az óriási, még a legszegényebb vidékeken is, és egyre növekszik, tehát, hogy kell hozzá egy mobiltelefon és internet, ami, ha jól tudom, most már ilyen 6 plusz milliárdnál tartunk, és ez rohamosan növekszik minden évben. És lehet, hogy ez le a 6-tal régi számot mondtam, úgyhogy majd valaki biztos kijavít, de hogy tényleg elég egy mobiltelefon és internet kapcsolat, és onnantól kezdve része lehetsz a globális digitális gazdaságnak, és ezt adja a kriptó. És hogy bárki bárhonnan a világból, Afrikában, nem tudom, tök jó kötött árud van, eddig semmilyen módja nem volt annak, hogy ezt online értékesítsd, mert nincs PayPal, meg nincs bank, egyszerűen nem jut el hozzad a pénz, mert hogy nem tudom, a kongói dzsungel közepén élsz, de egyébként meg értesz valamennyire a kütyükhöz, meg tiktokozol, meg tudsz webshopot összerakni, meg nem tudom, meg content marketinget, de nem tudsz pénzhez jutni, mert hogy az információ áramlás az szabad, tehát hogy TikTok van, meg Facebook van, meg internet van, meg e-mail van, meg emberi alapjog, szuper, de hogy igazából a pénzügyi szuverenitás is emberi alapjog, és az nekik nincs. És a kriptó ezt adja, hogy most már nem csak TikTokos videókat nézhet, meg gyárthat, hanem most már eladhatja a, mit tudom én, banánfalevélbe csomagolt, kötött fűszoknyát, most mondtam egy hülyeséget, nem tudom, mit csinálnak ott, de ez a lényege, hogy bárki, bárhonnan, bárhova, bárkinek küldhet pénzt, anélkül, hogy jóváhagyást kéne kérnie köztes szereplőktől.
Jó, még egy kis gyakorlati kérdés ennél maradva, hogy azt tudom, hogy egy bankszámla esetében hogyan tárolom a meglévő pénzem, egy bitcoint, illetve hogy bármilyen kriptovalutát, hol tárolok, hogyan veszem elő, hogy férek hozzá, tehát hogy ez a számítógép képernyőjén egy mappában tárolom, vagy?
Ez egy tök jó kérdés. Több módja van. Az első és legegyszerűbb módja, hogy egy kriptobankot használok, ami nyilván a legegyszerűbb, viszont a legértelmetlenebb, hiszen ettől próbálunk szabadulni, tehát hogy közbenső felek jóváhagyására legyünk hagyatkozva, de vannak a kriptobankok.
Tehát, hogy kvázi ez is manipulálható, hogyha innen nézem, ez a rendszer is.
Hát olyan szempontból manipulálható, igen, hogy a kriptobank azt mondhatja, hogy ezt mégsem küldheted. Én erről lebeszélnék bárkit, tehát hogyha kis összegről van szó, valaki szeretne, nem tudom, 20 000 forintnyi kriptot tárolni valamilyen kriptobanknál, és nem fáj, ha elveszik, oké. De hogyha mondjuk ezen múlik a bevétele, tényleg egy, nem tudom, fejlődő ország biofarmjának a tulajdonosa és a bevételének a 40%-a az külföldről jön és kriptoeszközökön keresztül, akkor biztos, hogy nem használnék kriptobankot. A másik verzió a mobil tárca, tehát van rengeteg mobil wallet, ahol az ember letölt egy appot, és akkor ott kell csinálni egy biztonsági mentést egy titkos kulcssal. Nagyobb összegekhez meg vannak mindenféle ilyen hardveres kütyük, tehát ezek ilyen 80-tól 150 euróig terjedő költségű ilyen USB kütyük, és akkor ott az USB kütyű az, ami tárolja ezt a titkos kulcsot, és akkor, amikor az ember tranzaktálni szeretne, akkor ezt a kütyűt bedugja, vagy megnyomja a gombot, mert össze van párosítva a Bluetooth-on, és ez egy kicsit hasonló ahhoz, mint a token, amit vannak ilyen fizikai tokenek, amiket szoktak adni a bankok, amikor belépünk, és akkor van egy ilyen kütyű, amin még meg kell nyomni plusz egy gombot, vagy egy számot beírni, ez egy kicsit ahhoz hasonló. Szóval van rengetegféle megoldás, ez tényleg azon múlik, hogy ki mennyi pénzt szeretne a kriptóban tárolni, vagy használni, minden nap szeretné használni, vagy csak hosszú távon befektetésként megvenni, és akkor egy egész paletta van, tehát hogy nagyon sok termékes szolgáltatás van erre. Én arra biztatnék mindenkit, aki ezen gondolkozik, hogy egyrészt nagyon olvasson és nézzen utána, másrészt, hogy figyeljen oda a biztonsági előírásokra, és olyan eszközt vagy technológiát válasszon, ami megfelel az ő... Tehát, hogy teljesen értelmetlen mondjuk svájci biztonságú, több aláírásos, nem is tudom mit beszerezni, hogyha az ember 10.000 forintnyi pénzt tárol rajta. Amikor csináltuk a Mr. Coint, ami a gyakorlatilag egy kriptobroker cég volt, az teljesen mindennapos volt, hogy mondjuk ingatlanokat adtak el kriptopénzért, és akkor ott azért ilyen több 10 vagy több 100 millió forintról beszélünk, azt már nem biztos, hogy egy mobiltárcába kérném, és ilyenkor mindig azt javasoltuk, hogy vegyenek USB-s kütyűt, sőt, felajánlottuk, hogy bejönnek az irodába, segítünk abban, hogy beállítsák, lementsék a jelszót, stb. Tehát, hogy ez tényleg azon múlik, hogy mennyi pénzt szeretne valaki tárolni, illetve mennyire gyakori a használat. Tényleg nagyon széles a paletta.
Mennyire biztonságos ez a rendszer olyan szempontból, hogy mennyire van kitéve a hackereknek?
A legnagyobb veszély igazából, amikor valakire rábízzuk a kriptónkat. Tehát mondjuk a kriptobankok, hívjuk kriptobanknak, de ezek kriptotőzsdék lehetnek, kriptobankok, meg tárcaszolgáltatók. Ugye a hackerek nem fognak egyéni tárcákat megtábolni. Tehát mondjuk van a telefonomon 20.000 forintnyi kriptopénz, kis bitcoin, egy kis dollár, egy kis valami, és akkor ilyen napi tranzakcióra használom, senki nem fogja az én telefonomat megcélozni. De hogyha van egy kriptotőzsde, ahol ott van 1 milliárd dollárnyi kriptopénz, azt akkor úgy kell elképzelni, hogy van tényleg 1 millió felhasználó, azok beküldenek 1 milliárd dollárnyi kriptopénzt, és akkor ott kereskednek egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen brókercég vagy tőzsde, ahol lehet kereskedni, adni, venni a kriptókat, stb. De akkor ott van annál a cégnél 1 milliárd dollárnyi kriptó. És a hacker az erre fog rámenni. Ő nem fog rámenni a 20.000 forintokra egyenként, mert teljesen esélytelen. És a hackerek arra fognak rámenni, amikor egy helyen sok kriptopénz van. Tehát amikor rábízzuk egy cégre a kriptónkat, ott ugyanazok a biztonsági előírások érvényesek, mint amikor rábízzuk egy bankra a pénzünket. Ugyanúgy, ahogy a bankoknál, sajnos a kriptobankoknál is nagyon gyakori a mindenféle ilyen phishinges és egyéb csalás, amikor jön egy e-mail, ami úgy néz ki, mintha a bankunk írta volna, és akkor be kell jelentkezni, lehet, hogy még meg is találtak Facebook Messengeren vagy valahol, és akkor valaki meggyőz, hogy írjam be a jelszavamat, vagy adjam át, és akkor, tehát hogy ez egy ilyen tipikus csalás, és ez függetlenül attól, hogy banknál vagy kriptoszolgáltatónál van a pénzünk, ez egy reális forgatókönyv, és ugyanazokra kell figyelni, mint mondjuk a bankoknál. Tehát, hogy ezért javaslom mindenkinek, hogy inkább, tehát hogyha arra adja fejét, hogy kriptóval foglalkozzon, tök fontos utána nézni, utána olvasni, rászánni azt a pár órát, és inkább egy olyan megoldást választani, amikor saját maga kontrollálja a kriptóeszközeit, és nem bízza egy közbenső félre, hiszen az egésznek ez a lényege, hogy nem bízzuk közbenső felekre, mert azzal vissza lehet élni ezer is egyféle módon.
Tehát, hogy valahogy ilyen tudatosabb pénzhasználat egy kicsit, mint hogyha ezt olvasnám ki abból, amit mondasz. De akkor
abszolút.
Ezzel kapcsolatban az a kérdés is felmerül bennem, hogy mi a korosztálya ennek a területnek? Tehát, hogy belőhető egy, vagy vizsgálták, vagy kiszámítható, látható a használókból, hogy kik használják, és milyen korosztály kattant rá erre a területre?
Hogyha a saját környezetemet kéne megvizsgálnom, akkor a 5 évestől a 70 évesig minden előfordul. Nyilván, aki érdeklődik a pénzügyek és vagy az IT irányt, ott nyilván egy kicsit nagyobb az arány, de hogy ami tök érdekes volt például a Mr. Coin-nál, hogy az ügyfeleinknek volt egy meghatározó szegmense, ami az 50 fölötti nők, és hogy elsőre nem egy triviális
kategória.
Kategória, vagy igen. És sokat gondolkoztunk ezen, meg beszélgettünk az ügyfelekkel, és ott az derült ki, hogy nagyjából ez az a kor, amikor kirepülnek a gyerekek, és vagy elválnak, és akkor, tehát addig a család volt a fókusz, és akkor onnantól kezdve az ő saját érvényesülésük a fókusz. És az egy jelentős kategória volt nálunk az 50 fölötti nők. És akkor nyilván van a 18-tól 29-ig IT férfiak, meg gyerekek, meg a tinédzserek imádják, főleg az NFT-ket, ami gyakorlatilag ez a foci kártya digitális verziója, uh-huh. És akkor cserélgetik össze-vissza, meg kereskednek velük, tehát hogy rengeteg felhasználási módja van, és felhasználás függő, hogy mi a korosztály. Tehát, hogy lehet találni mindenfélt, és ez egy kicsit olyan, mint hogyha azt kérdeznéd, hogy mi a korosztály az internet felhasználókra, mm. és akkor, vagy mi a kedvenc színen, vagy nem tudom, és csak visszakérdezni lehet, hogy jó, oké, de hogy a internet felhasználáson belül mire? Annyira diverz, és annyira sok mindenre használható, hogy tovább kell bontani, anélkül nagyon nehéz meghatározni.
Tehát, ha jól értem, onnantól kezdve, hogy ez egy kriptovalutaként működő rendszer, sokkal több elágazása lett mára, és ezért is nagyon szétágazó az a korosztály, aki ebben részt vesz. Viszont még egy fontos kérdésre szeretnék kitérni, mert hogy arról hallhattunk, hogy úgy lehet hozzáférni kriptovalutához, hogy az összegyűjtött euróinkat vagy forintunkat beváltjuk bitcoinra például, vagy bármely más kriptovalutára. De van egy olyan kifejezés vagy fogalom, hogy bányászat, tehát hogy kripto vagy bitcoin bányászat. Uh-huh. Ezt is magyarázd el, kérlek. Tehát, hogy ezt, ha jól értem, azt jelenti, hogy te létrehozol egy ilyen pénzt, vagy megszerzel?
Igen, tehát a bányászat, az a bitcoin esetében beszélhetünk bányászatról, tehát ez volt a legelső verziója annak, amikor Satoshi egy olyan dolgot talált ki, hogy ellenőrizzük a tranzakciók helyességét, és kik azok, akik megmondják, hogy ezek a tranzakciók helyesek, és ő azt találta ki, hogy azok mondhatják meg, hogy melyik tranzakció helyes, akik valamennyi pénzt befektetnek abban, hogy ez a hálózat működjön. És a bányászat az nem más, mint számítógépek 10 vagy 100 ezrei, akik jóvá hagyják és validálják a tranzakciókat, és ezért cserébe a frissen kibocsátott bitcoint megkapják olyan arányban, mint amennyi számítási kapacitást rendelkezésre bocsátanak a hálózat számára. És a bitcoinnak a létrehozása, tehát a bitcoinnak a monetáris politikája az jelenleg úgy néz ki, hogy 10 percenként 6,25 bitcoint bocsát ki a rendszer, és ez szétosztásra kerül azok a bányászok között, akik számítógépes kapacitást, gyakorlatilag áramot ajánlanak fel a rendszer részére, és a monetáris politika másik szabály, hogy 4 évente felezik ezt a kibocsátási mennyiséget. Most pont egy ilyen ciklus végén vagyunk, tehát idén fog, tehát 2024-ben fog ez a 6,25 bitcoin lecsökkenni. Nagyjából 3 bitcoin fog kibocsátani a rendszer 10 percenként, és ezt azok kapják meg, akik számítási kapacitást szánnak arra, hogy ezeket a tranzakciókat validálják.
Tehát, hogy áramot biztosítanak, és
számítógépet? Hát árammal számítási kapacitást biztosítanak. De hogy az fontos megjelzni, hogy ez a bitcoin. Van mindenféle egyéb ilyen mechanizmus. Az Ethereum, ami a második legnagyobb hálózat, nagyon sokáig hasonló bányászati rendszerrel működött, és nagyjából 2 évvel ezelőtt átálltak a proof of stake-re, ami egy olyan validálási módszer, ahol nem áramot kell rendelkezésre bocsájtani, hanem le kell kötni valamennyi pénzt, és hogyha valaki ezek közül a validátorok közül, ott már nem bányászatnak hívják, hanem validálásnak, tehát aki rossz tranzakciót küld be a hálózatra, tehát az a pénz, amit ő lekötött, abból el tud veszteni egy jelentős mennyiséget. És mivel ez a belépő összeg viszonylag magas, ez arra ösztönzi ezeket a validátorokat, hogy jó hiszeműen viselkedjenek. Tehát ahhoz, hogy valaki bitcoint bányászon, egy ilyen bitcoin bányászgép, mit tudom én, 2000 dollár körül van, és nagyjából 9-12 hónap alatt hozza vissza az árát, és el fog használni 2 kilowattot. Az Ethereum esetében ott le kell kötni pénzt, ott nincs áramhasználat. Az Ethereum hálózat, miután átállt erre a validálási mechanizmusra, az áram felhasználása 99,9%-kal csökkent, tehát ott nincs már áramégetés gyakorlatilag. Ott azok kontrollálják a hálózatot, akik ezeket a pénzeket lekötik, és ott, hogyha rossz tranzakciót küld be, akkor büntetést kap, és jelenleg az Ethereum hálózaton ilyen évi 3% hozamot lehet elérni, de hogyha valaki rossz tranzakciót küld be, akkor akár ilyen, nem tudom, 30-40-50%-át is elbukhatja a pénzének, ezért ő motivált arra, hogy jó tranzakciókat küldjön, hogy ne hibázzon, és jó tranzakciókat küldjön. Igen, igen.
Nem szeretném túl sokáig rabolni az időt, bár kérdésből még van, és talán részben megválaszoltad azt a kérdést, ami arra irányult volna, hogy az energiafelhasználás terén szokták kritizálni ezt a rendszert, ami talán a bitcoinnal kapcsolatban mondhat, hogy ez mennyi áramot igényel, de ha jól értem, akkor ez a másik rendszer, ez viszont ezt megugorja.
Abszolút, igen. És meg tudnám védeni mind a kettőt, és tudnék ellenérvet is mondani mind a kettőre. A bitcoin esetében egyébként az energiának a nagy része az ilyen felesleg energia, tehát a bányászatnak a profit marzsai nagyon alacsonyak, ilyen 1-2% körüliek. Ezért nagyon fontos, hogy olcsó áramhoz jusson a bányász. Emiatt a világnak olyan területein bányásznak, ahol az áramnak a marginális költségek közelít a nullához. Szóval, hogy a bitcoinnak ma már a nagy része, 80%-a, az gyakorlatilag vagy megújuló, vagy olyan felesleg energiát használ, ami amúgy károsabb hatással lenne a környezetre. A másik érv, ami gyakran elhangzik egyébként, hogy ez egy olyan hálózat, ahol meg lehet bízni egymásban. Tehát tudom azt, hogy átküldök egy bitcoint valakinek, akkor mivel az egészet matematika szabályozza, és ez a decentralizált hálózat, ahol 100 000 számítógép a világ minden részén egyszerre számolja, hogy kinek mennyi pénze van, ki küldhet kinek, stb. Ez még így is sokkal olcsóbb, mint fenntartani azt a rendszert, hogyha végig gondoljuk azt, hogy tehát mibe kerül az, hogy én a banknál tartom a pénzem, a bank átküldi egy másik banknak, tehát ahhoz kell a teljes banki infrastruktúra, kell egy szabályozó infrastruktúra, igazából kell egy rendszer, ami az egészet szabályozza, tehát kellenek törvények, kell joghatóság, kell egy végrehajtószerv, vagy több, tehát kell rendőrség, katonaság, kell bíróság, kell parlament. Tehát ahhoz, hogy működjön egy bank, és meg lehessen abban bízni, hogy az a bank tényleg átküldi a pénzt, ahhoz kell egy komplett olyan állami infrastruktúra, ami ennek a sokszorosába kerül. Tehát nem a duplája, meg nem a tízszerese, meg nem az ezerszerese. A bitcoinnál és a kriptopénzeknél nem kell ez a komplett rendszer. Igen, a bitcoinnál egy kis áramot elhasználunk, de hogy egyébként nem kell katonaság, vagy rendőrség, vagy bíróság, vagy felügyelet. Ráadásul ez 100%-ban működik. Szemben mondjuk a bankokkal, vagy mondjuk az ember által vezetett pénzintézetek, tehát elég csak Magyarországon visszanézni a Questor és egyéb botrányokat, de hogy minden országban lehet találni ilyen botrányokat. A kriptoházatok 100%-ban működnek, 24/7, és pontosan úgy fog működni, ahogy a nyílt forráskódú programban látható, és mindig lehet arra számítani, hogy úgy fog működni, mert a matematika és a szoftverkód az nem korrumpálható, nem lefizethető, az determinisztikus, tehát amíg 1 + 1 = 2 lesz, és a fizika törvényei érvényesek, addig működni fognak ezek a kriptoházatok, függetlenül attól, hogy léteznek-e nemzetállamok, vagy hadseregek, vagy felügyelő hatóságok, vagy bármi.
Tehát, hogy ahogy a matematikában a számok a végtelenbe vezetnek, így ennek a története is a végtelenbe nyúlik, vagy van azért egy határa? Tehát, hogy vannak olyan befolyásoló eszközök, amik véget vethetnek ennek a rendszernek?
Abszolút véget lehet, tehát sok mindennek véget lehet vetni, tehát hogy igazából az emberi civilizációnak is véget lehet vetni, tehát nyilván az a legegyszerűbb, de akkor nagyobb problémáink lesznek. Tehát hogyha az emberi civilizációnak vége, akkor nem az lesz a legnagyobb problémánk, hogy a Bitcoin, vagy az Ethereum, vagy a bármi egyéb, de nyilván szükséges hozzá internet, meg áram, tehát hogy ezek abszolút alapkövetelmények.
A végére pedig egy olyan gyakorlati kérdéssel szeretném zárni, hogy végeztem egy picike kutatást olyan tekintetben, hogy Szlovákiában mennyi bitcoin automata van, illetve Magyarországon, és Szlovákiában nagyjából 30 ilyen ATM-et számoltam, Magyarországon több mint 50. Tehát, hogy a közeljövő az merre mutat itt mondjuk a mi térségünkben?
Most megfogtál, ez egy jó kérdés. A közeljövőre szerintem könnyen mondani bármit olyan országokra vagy régiókra, ahol nincs kifejlett infrastruktúra, de Magyarország, Szlovákia, Európa, tehát ott igazából szerencsések vagyunk azzal kapcsolatban, hogy volt, nem tudom, vonalas telefonunk, mobiltelefonunk, számítógépünk, internetünk, mit tudom én, jogállam, stb., tehát hogy fejlett gazdaságok, és ebben a régióban erősebb a spekuláció, mint a napi használat. És a mai napig szerintem ez így van. Mert napi használatban viszonylag jól működik az európai bankrendszer, nem teljesen hibátlan, ezért inkább a spekuláció erősebb, és én nem gondolom, hogy ez jelentősen változna. Én azt gondolom, hogy a kriptó meg fog maradni egy ilyen befektetési terméknek, amit tök oké, de amint bejön egy ilyen erősebb megfigyelő, vagy ilyen állami, vagy céges kontroll, és az emberek, a lakosság a pénzügyi szuverenitást és a szabadságot keresik, akkor a kriptó elő fog jönni, mint tényleges mindennapi használati eszköz, pénz, vagy pénzügyi rendszer, vagy alulról építkező pénzügyi forradalom.
A Bitcoin, illetve a nyílt forráskódú digitális fizetőeszközök 15 éves történetéről kérdeztem Debreceni Barnabást, a téma szakértőjét, akinek a nevéhez fűződik többek között az első Bitcoin váltó cég megalapítása és az első Bitcoin automata beüzemelése Magyarországon. Kedves Barnabás, nagyon szépen köszönöm, hogy beavattál minket ebbe a talán egyre többeket érintő témába.
Köszönöm a meghívást.